Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Románia papíron az egyik legszerencsésebb ország Európában, ha energiáról van szó. Van a saját földgázunk, atomenergiánk, vízerőműveink, és az elmúlt években látványosan bővült a nap- és szélenergia termelés is. Mégis sok romániai család számára az energiaszámla továbbra is komoly teher, és néhány évvel ezelőtt épp nálunk emelkedtek a legnagyobb mértékben az áramárak az Európai Unióban. Hogyan lehetséges ez? Hol vesznek el azok az előnyök, amelyekkel az ország elvileg rendelkezik? Az elmúlt évtizedek elmaradt beruházásai, a piac liberalizációja, a politikai bizonytalanság, vagy épp a kiszámíthatatlan szabályozás áll a háttérben. És miközben egyre több megújuló energiaberuházás indul, vajon fel van-e készülve az energiarendszer arra, hogy biztonságosan és megfizethetően szolgálja ki a fogyasztókat a következő években? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Szó lesz az energiapiac múltjáról, a jelenlegi kihívásairól, és arról is, hogy mire számíthatnak a fogyasztók a következő, sokak szerint kritikusnak ígérkező években. Vendégem Nagybege Zoltán, a Csigo Energy energiapiacokért és szabályzatokért felelős igazgatója. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a felkérés, magatkívánok.
Romániának zseniális adottságai vannak az energiamixet tekintve. Van földgázunk, atomenergiánk, vízerőműveink, rengeteg napelemünk van, új napelemünk van, nagyon sok lakóháznak a tetején látjuk ezeket. Ezt halljuk nap mint nap, mégis azt is olvassuk, hogy miközben nekünk van a legszínesebb energiamixünk Európában, mi fizetjük a legtöbbet az energiáért. Volt olyan év, amikor abszolút számokban is mi fizettük, de hogy mi fizetjük olyan értelemben a legtöbbet, hogy ha a jövedelmekhez arányítjuk, akkor nálunk a legdrágább az energia. Mi történik?
Azt tudni kell, hogy magának a termelési mixnek a sokszínűsége önmagában nem igazán tud megvédeni a piaci sok hatásoktól, és 2021-22-ben azért elég komoly sok érte az európai energiapiacokat. A rendszernek több eleme is készen kell álljon egy ilyen helyzetben, és itt hármat említenék. Az egyik az a hálózat állapota, a hálózatfejlettségi szintje és a képessége, hogy az új típusú erőműveket integrálni tudja. A másik nyilván az a szabályzói kiszámíthatóság, és legalább középtávon, de inkább hosszú távon, hogy legyen egy prediktivitás, hogy mire számíthatnak azok, akik esetleg beruházásokat terveznek egy piacon, mi esetünkben Romániában. És a harmadik az a piaci integrációnak a fokozata, vagy a fázisai, az európai piaci integráció. Néha az az érzésem, hogy Románia esetében ez a három tényező közül egyszerre romlott-e mind a három. És erre még az is rátevődött, hogy talán a politikai döntések sem voltak ebben az időszakban túl inspiráltak. Ugye tudjuk, hogy Románia az európai integráció után vállalt bizonyos kötelezettségeket a piac nyitás szempontjából, a liberalizáció szempontjából, és hát ezt többszörösen megjójóztuk, tehát 2017 és 25 között többször kivezettük, illetve visszavezettük szabályzatárakat, plafonártárakat, stb. És hát ugye 2021-ben volt egy olyan liberalizáció, ami nem mondom, hogy tökéletesen elő volt készítve, valószínűleg, hogy az előkészítésem volt tökéletes, de rátevődött ez az európai piaci válság, az európai gáz, földgázválság, és ezt a válságot Európa legfejlettebb piacai is megérezték ott, ahol minden tökéletesen, tökéletes közeli helyzetben volt, mert ez egy olyan válság volt, amit egyszerűen nem lehetett kivédeni. Nyilván az olyan tagállamokban, ahol ezek az elemek, közös energiapiac, a hálózatok és a kiszámíthatóság, a szabályzati keret az jobban elő volt készítve, fejlesztett stádiumban volt, azok hamarabb túltették magukat ezen a válságon. Romániában meg hát ugye sosem merték elengedni egészen 2025-ig. Románia volt az a tagállam, ahol a leghosszabb ideig kitartották ezeket az óvintézkedéseket, és hát gyakorlatilag a földgáz még most is plafonált árakat élveznek a földgázpiacon a háztartási fogyasztók. És hát ugye a potenciális befektetők ezeket nem nézik pozitívan. Tehát nem szeretik azokat a piacokat, ahol az államnak túl nagy szerepe van, és ez a jójózásnak neveztem én, hogy vagy felszabadítjuk a piacot, vagy újra beleavatkozunk. Ez nem volt biztató senkinek. És így azért bizonyos beruházások elmaradtak ebben az időben, ami nem tudta korrigálni azokat a hiányosságokat, ami miatt nem tudtuk gyorsan túllépni a válságon, nem tudtunk jobban kezelni ezt a válsághelyzetet.
Tehát akkor a piac liberalizációjának a hatásai azok azért maradtak el, vagy azért nem hozták a várt eredményt, mert eleve egy rossz rendszerre erőltette rá a politikum?
Így van, tehát elmaradtak bizonyos beruházások, mondom, a hálózatok nem voltak olyan állapotban, és egy óriási változás van most a piacon, főleg ezek a termelő-fogyasztó típusú piaci szereplők, a prosumerek, prosumátorok, egészen más igényük van erre a hálózat, nem volt felkészülve. Nem volt felkészülve a hálózat arra, hogy több ezer megavatnyi új zöldmezőst, megújuló beruházást integráljon.
Múlt időben kell erről beszélnünk, vagy még most sincs felkészülve a hálózat?
Arra az igényre, ami ebben a pillanatban Romániában mutatkozik, még most sincsen felkészülve. Talán arra a mennyiségre, amire éppen most szükség van, arra a termelőkapacitásra, arra a villamosenergia mennyiségre, amire következő, nem tudom, 5-10 évben Romániának szükség lesz, arra lehet, hogy fel vagyunk készülve. Viszont azt kell tudni, hogy a villamosenergia esetében, az energia esetében, hogy általában a földgázra is valamilyen szinten érvényes, 10-15-20-30 éves távlatban gondolkozni, ez egyáltalán nem egy kirívó dolog. Tehát nagyon-nagyon hosszú távon kell gondolkozni, és proaktívnak kell lenni, hogy azokat a változásokat, azokat az igényeket, amit előre tudnak vetíteni szakemberek, azokat minél hamarabb előkészítsék, és a rendszert, a hálózatot, a piaci mechanizmusokat felkészítsék arra, hogy mielőbb teret kapjanak. Most az, hogy a következő 5 évben, 10 évben milyen termelőkapacitás épül, és amint mondtam, valószínűleg, hogy a hálózat ez fel van készítve rá, illetve vannak ilyen részletek, hogy csatlakozási engedélyeket ezek az új termelőkapacitások bizonyos feltételekkel kaptak, tehát gyakorlatilag átvállalnak bizonyos hálózatfejlesztési kötelezettségeket, tehát feltétlenül a hálózatüzemeltetők fogják a hálózatot felkészíteni erre, hanem aki be akar ruházni, aznak kell vállalni egy részt ebből a hálózat megerősítésből, hálózatfejlesztésből. De nem szabad leállnunk az 5-10 éves távlatokban, mert az energiapiacot azt azért sokkal hosszabb távokban kell nézni, és előre kell látni, hogy akkor és koordinálni kellene végül is, nem tudom, egy gazdasági stratégiával, egy ipari stratégiával, hogy lássuk, hogy mit is akar Románia egyáltalán egy ilyen 15-20 éves távlatban. Túlnyomó részt ipart szeretnénk az országban, akkor egy bizonyos fogyasztási igény vetíthető előre, viszont ha mi főleg ilyen szolgáltatások, vagy tehát szolgáltatás központú gazdaságot képzelünk el, akkor lehet, hogy nem a nagyipari fogyasztók fogják a trendet vinni, és nem kell olyan borzasztó méretű villamosenergia kapacitást tervezni a következő 15-20 évre. Tehát nagyon-nagyon sok rétű és sok dolgot kell átlátni és elemezni ahhoz, hogy döntéseket hozzunk az energiapiacon. És az érzésem az, hogy az elmúlt 10-15 évvel Románia sosem nézett ennyire előre. Mindig ilyen nagyon sürgős és nagyon fontos rövid távú problémákat próbáltunk megoldani, több-kevesebb sikerben.
Azért nem nézett előre Románia, mert igény volt a tűzoltásra, hogy egész egyszerűen nem volt idő mással foglalkozni, vagy nem volt aki előre nézzen. Értem ez alatt azt, hogy a politikumban nem voltak olyan energetikai szakemberek, akik olyan tanácsokat adjanak, mire valóban szüksége van a politikumnak.
Föltétlenül kell a politikumban energetikai szakemberek legyenek ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak. Rengeteg olyan szakember van a piacon, különböző vállalatoknál, különböző intézményeknél, akiket ha megkérdezünk, akkor nagyon hasznos tanácsot tudnak adni, és fel tudnak rajzolni egy olyan jövőképet, amit aztán lehet alakítani. Tehát nem elvárás, hogy a politikumban elsőrangú energetikai szakemberek legyenek, az az elvárás, és lehet, hogy a politikum hallgasson a piacon levő szakemberekre.
Akkor másképp kérdezem, szándék mondanom, vagy pénzkérdése volt az, amit nem láttunk megvalósulni?
Hát ez egy olyan kombináció ez, hogy végülis a pénz megléte és a tőke ráfordítás ezen a szakterületen végül is a döntés függő. Hogyha a döntés arról szól, hogy szeretnénk beruházásokat, nem tudom, a hálózatokba, és olyan feltételeket teremtünk a hálózatüzemeltetőknek, hogy ösztönözzük a beruházásokat, akkor a pénz az megérkezik. Tehát most ebben a világban, és az elmúlt már lassan 15 évben a hálózatok fejlesztésének a problémája az nem egy technikai döntés, ugyanis a módszertan, amivel a hálózat használati díjakat kiszámolják, az egy nagyon is piaci, pénzügyi alapú döntés. Tehát itt gyakorlatilag az elosztó cégek a profitjukat kizárólag abból tudják termelni, hogy beruháznak, pénzt fordítanak a hálózatfejlesztésre, különböző beruházásokra, ami része lesz egy beruházási tömegnek a cégen belül, amire egy ilyen megtérülési rátát alkalmaz a hatóság, az energiahatóság. Az összes többi költség és költségelismerésre nincsen gyakorlatilag egy bónusz, nincs egy profit. Az csak ilyen, amennyi volt, annyit elismerünk is, és megkapod. Tehát profitot kizárólag pénzügyi alapon a megtérülési ráta alkalmazásával termelnek az elosztók. Most jönnek ezek a külföldi befektetők, és most már gyakorlatilag az összes elosztó Romániában hát magánkézben van, még az elektrika csoporthoz tartozó DER is, ugye az elektrika 51%-a tőzsdén jegyzett. Tehát a román, a bukaresti és a londoni tőzsdén jegyzett cég az elektrika is. Tehát túlnyomó részt privát tulajdonban levő, magántulajdonban levő cégekről beszélünk. Nyilván az összes többi az E.ON, a PPC, az ENGIE, illetve most újabban a Premier, ugye az olténiai elosztó, villamosenergia elosztó céget azt a Premier Energy vásárolta meg. Ezek magáncégek, és amikor a helyi csapat a vezetőség elé áll, és azt mondja, ne, jövő évben 100 millió eurót akarunk beruházni, ez a beruházási tervünk, akkor ők azt mondják, hogy jó, mennyi megtérülési ráta Romániában? 6,95%. Ez ugye most a megtérülési ráta, amit a hatóság jóvá hagyott az ötödik szabályzati ciklusra, ami 2025 és 2029 között van. És ezek a beruházók azt mondják, hogy hát figyelj, annyi más befektetési lehetőség van a világban, ahol ez a befektetett pénz többet hoz évente, mint 6,95%, és nincsenek olyan szabályzati kockázatok, rizikók, mint Romániában, hogy szinte hetente változnak a szabályzatok, különböző politikai instabilitás, stb. Sőt, ha csak Románián belül maradunk, akkor most ebben a pillanatban a román állam a kötvényeket, amit kiállít, a közép- és hosszútávú kötvényeket, azok 7%-kal. Tehát 7%-kal vesz fel kölcsönt a román állam, és ezek a beruházók, ezek a befektetők azt mondhatják, hogy hát akkor miért tegyem én a pénzt a hálózatfejlesztésbe, amikor ugyanaz a román állam a kötvényért 7%-ot ad, és nincsen semmilyen kockázatom? Tehát ez egy pénzügyi döntés, hogy mennyi pénzt fektetünk a hálózatokba, nyilván azon túlmenően, hogy a hatóság, az energiahatóság megszabott egy minimális éves szintet, ami nem más, mint az éves amortizáció. Tehát amit amortizál egy évente, annyit legalább vissza kell fordítania. De másfél évvel ezelőtt készítettünk egy tanulmányt a romániai közmű egyesület, közművállalatoknak az egyesülete, és az a tanulmány nekünk azt mutatta ki, hogy amennyiben megfelelő szabályzati keret van és ilyen 8-9%-os megtérülési rátát biztosítana a hatóság. Tehát nem kétszer-háromszor akkorát, mind amekkorát alkalmaznak most, valamivel 7% alatt, csak 1-2%-kal magasabbat, akkor már a beruházási éves ráfordított beruházási összege 2 vagy akár 3-szorosára is nőhetnek. És az igény az teljesen megvan. Tehát ahhoz, hogy Románia azokat a célkitűzéseket teljesítse, ami a stratégiánkban van, amit ugye Európai Unióhoz le kell küldeni, ezt az integrált energia és környezetvédelmi tervet. Tehát ahhoz, hogy azokat a célkitűzéseket el tudjuk érni, ahhoz legalább kétszer annyit kellene beruházni évente, mint az az amortizáció, ami a kötelező minimum szint.
Csak hogy jól értsem, tehát most ott tartunk, hogy a döntéshozók abban ringatják magukat, hogy Románia energiafüggetlen és biztonságban van, miközben a háttérben zajlik nem is olyan lassan a csendes válság, és fokozatosan romlik az infrastruktúra, vagy tudják, tudatosítják azt, hogy Románia energiabiztonsága valamilyen szinten veszélyben van, de mégsem tesznek semmit.
Nagyon remélem, hogy nagyon sokaktól, vagy a túlnyomó részüktől, akik ezt a narratívát felvállalják, és ezt kommunikálják a közösség felé, hogy 100%-os energiabiztonság van Romániában, azért ezt ők kétségekkel fogadják még. Ha ezt mondják is, nem hiszem, hogy remélem, hogy nem hiszik el 100%-ban. Aval, hogy évek óta a problémákat és a különböző válsághelyzeteket úgy meg tudjuk oldani, akár a transzelektrika, akár a transzgáz, akár az elosztó cégek, a villamosanyag elosztó cégek révén, hogy ezt a fogyasztók nem érzik, akár háztartás, akár ipari fogyasztók, az nem jelenti azt, hogy a dolgok azok tökéletesen mennek. Éveken keresztül elmaradtak bizonyos beruházások, és nem csak a hálózatokban, hanem termelési kapacitásból. Nem volt egy összhangolt olyan váltás, egy olyan tranzíció, hogy annak ellenére, hogy tudtuk, hogy mikor kell kivezetni, és tudjuk 2010-2011-től tudjuk, hogy előbb-utóbb a szénerőműveket be kell zárnunk, le kell állítanunk. De nem volt egy összehangolt terv, hogy akkor mikor és mivel helyettesítjük ezeket. És az egyik ordító példa az, hogy most már lassan 10 éve épül a Radnóti kombinációciklusú gáztüzelésű erőmű, és még egyáltalán nincsen semmilyen kilátás, hogy ez mikor lesz beindítva. Pedig óriási szüksége van a rendszernek erre, és ez csak egy példa, rengeteg ilyen más példa van, hogy nem sikerül azokat a betervezett, akár időben, akár késéssel betervezett erőműveket üzembe helyezni, amik képesek kiváltani azokat a szennyező erőműveket, amiket kötelesek vagyunk leállítani, mert nagyon rossz hatékonysággal működnek, nagyon szennyezőek, és nagyon régi technológia, nagyon elavult módszerek és nagyon rossz hatékonysággal termeltek villamos energiát, és szennyezőek is. Az, ami a piacon történik, az természetesen is a befektetők reakciója gyakorlatilag, az a rengeteg napelempark, az a rengeteg szélerőmű, most már megjelentek ugye a tározó kapacitások is, aminek nagyon nagy szükség van, habár valamennyi késéssel, de jó, hogy látszik az igény, és valószínűleg, hogy pár éven belül be tudjuk húzni a lemaradást. Ez egy olyan normális reakció, ami pótolja, úgy ahogy tudja, azt a koordináció és stratégia hiányt, ami évek óta hiányzik a közszférából és tehát az állami szereplőktől, a politikumból, vagy döntéshozóktól.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy van földgázunk, vízerőműveink, atomenergiánk, rengeteg új napelemünk, mégis a strukturális előnyünk az kezd elszivárogni, vagy már elszivárgott energetikai téren, és ennek végső soron a lakosság is kénytelen megfizetni az árát. Amennyiben azok a fejlesztések, amelyekről ön beszélt, azok megvalósultak volna, akkor kevesebbet kellene fizetnünk a villamos energiáért, a földgázért, vagy ugyanott lennénk, mert hogy nem tudjuk azt, hogy hogyan kell használni az energiát.
Én vallom azt, hogy minél több beruházás valósul meg, akár hálózatokba, akár termelőkapacitásokba, mindegyik egy apró lépés abba az irányba, hogy a villamosenergia vagy a földgáz ára csökkenjen. De főleg a villamosenergia nagyon-nagyon érvényeset, mert ott jelentek meg új technológiák, új lehetőségek, új igények és új megoldások, ami, hogyha tudjuk tartani a lépést, szabályzati szempontból is, ugye megjelenik egy technológia, annak egy szabályzati igénye van, ha elég gyorsan tudunk reagálni, és megteremtjük a szabályzati keretet neki, hogy ezt alkalmazni lehessen a valóságban is, akkor nagyon gyorsan ki tudja fejteni a hatását, és nagyon gyorsan sokan át tudják venni ezeket a technológiákat. Láttuk, és a leglátványosabb példa az, hogy éveken keresztül el lehetetlenítettük a proszumereknek a létezését és az életét, úgy kezeltük őket, mint normális termelőkapacitások, és ugyanolyan feltételeket kellett teljesíteni. Akkor, amikor megszületett egy dedikált törvényes keret, akkor gombamódra elszaporodtak, és most már lassan a 4000 megawattnyi termelőkapacitás felé haladunk. És sok más ilyen példa van az energiaszektorban. Tehát, hogyha a beruházások megtörténnek, a hálózatokat felkészítjük, hogy az erőművek azok rá tudjanak csatlakozni, és ne ők kelljen a hálózatot fejleszik, mert akkor nyilván, tehát ha valakinek van egy 20 millió eurós projektje, és rá kell még fordítson még 20-30 millió eurót ahhoz, hogy rá tudjon csatlakozni a hálózatra, az nem fog megvalósulni. Vagy hogyha még 10 milliót rá kell tenni, akkor lehet, hogy megcsinálja, meg elkészíti, de akkor olyan árat vár el a piacról, hogy nem a 20 milliót kellő visszaszerezze, és megtérüljön neki, hanem a 30 millió. Tehát ha adunk egy normális csatlakozási költséget, ami nem tudom, egy ilyen 5-10% körüli a teljes beruházási összegből, és minél több ilyen jó feltételekkel hálózatos csatlakoztatott projekt van, amelyek hatékonyan tudnak működni, ennek csak időkérdése, hogy a fogyasztók is megérezzék a hatását.
És a kérdésem második fele, hogy a fogyasztók tudják-e, hogy hogyan kell használni az energiát, legyen szó villamos energiáról, legyen szó földgázról?
Hát igen, nem vagyok meggyőződve, hogy mindenki tudatában van annak, hogy mit is jelent az energia, mit jelent a földgáz, hogy és milyen feltételekkel jutnak ezek az erőforrások a fogyasztókhoz, akár háztartás, akár ipari fogyasztókról beszélünk. Nyilván az ipari fogyasztók esetében azért kicsit más a helyzet, de avval, hogy évtizedeken keresztül szabályzott árakkal óvtuk a fogyasztót, és nem csak, hogy szabályzott árakkal, hanem alacsony árakkal óvtuk a fogyasztót, és az alacsony áraknak a költség az pontosan az volt, hogy bizonyos beruházások elmaradtak, de avval, hogy óvtuk folyamatosan a fogyasztót, a fogyasztó érdektelen is lett. Hogyha éveken keresztül te biztosítod az alacsony árat, és nincs is alternatívája a fogyasztónak, mert annál kisebb árat nem is talál a piacon sehol, akkor lassan nem is kezdi érdekelni. De nem lesz tétje gyakorlatilag az energiafogyasztásnak, és láttuk, hogy a válság után, amikor elkezdték érezni az áremelkedést, mielőtt még a plafonálást bevezették volna 2020-21-ben, milyen gyorsan és milyen számban akár háztartási fogyasztók is most már azt mondja, több mint 300 ezer háztartási fogyasztónak van saját termelőkapacitása, milyen gyorsan ráálltak ezekre is, és próbálták átvenni is. Azt látjuk, hogy nem is, gyakorlatilag a lakóközösség is, azok, akik tömbházakban laknak, ők is már érdeklődnek, keresik a megoldást, hogy vegyék át. Tehát van egy olyan réteg, aki ismeri, tudja, de a túlnyomó része azért valószínűleg, hogy inkább plafonált árak kényelmében is az információ hiány mögött nem igazán realizálja, hogy mi a tétje az egész.
Az árplafont, illetve a kompenzációs rendszert említette ön itt az imént, ami 23 milliárd lejes lyukat ütötte a költségvetésen, és elhalasztotta a piacnak a normális alkalmazkodását. Most, hogy a villamosenergiánál megszűnt az ársapka, és hát a földgáznál is a határidő az közeleg, meg lehet védeni úgy a sérülékeny fogyasztókat, hogy az államháztartás, az államkassa az ne érezze ezt meg?
Ez az ársapka, amit Románia már 2021-től elkezdett alkalmazni, az akkor egy nagyon-nagyon szükséges intézkedés volt. Viszont most már látjuk, hogy drága, és rosszul célzott eszköz. A leggazdagabb és a legszegényebb fogyasztó egyformán profitált belőle. Sőt, azt kell mondanom, hogy a gazdagabb talán többet. Ugye a gazdagok, a tehetősebb fogyasztók, tehetősebb háztartások, azok több energiát is fogyasztanak, ezért több pénzt is vittek el a központi költségvetésből ezeknek a számláknak, ennek az energiának a kompenzálására. És az állam az mit csinál? Gyakorlatilag megadózta, meg többlet adózta a fogyasztókat, és ebből próbálta kompenzálni ezt a költséget. Most a helyes megközelítés az én szempontomban az lett volna, hogy célzott, jövedelemfüggő, a szükség függvényében kellett volna kompenzációt adni, nem tudom, energiautalványa, vagy közvetlen számlakedvezménye egy bizonyos szegénységi küszöb alatt levő háztartásoknak, és közben hagyni a piacot, hogy szabadon árazza be az energiát, de legyen egy nagyon egyértelmű kritériumrendszer, amivel beazonosítjuk azokat, akinek tényleg szüksége van a támogatásra, és ne, amint mondtam, a tehetős családok felé paljunk el milliárdokat, hanem csak talán egy pár száz millióból meg lehetett volna oldani a valóban rászörülő és kiszolgáltatott háztartásoknak a problémáját. Ez minden máshol, vagy legtöbb európai tagállamban ez a módszer bevált. Romániában az igazi akadály az nem a politikai szándék hiánya volt, hanem valószínűleg, hogy a szociális nyilvántartó rendszernek a gyengesége. Nem tudjuk, hogy gyakorlatilag ki az, akinek szüksége van erre, milyen mértékben van szüksége, hogy azonosítjuk be, és kihez kell eljutatni ezeket a támogatásokat. De ha ezt pontra tudjuk tenni, akkor abból annak a 23 milliárd lejes költségnek, amivel járt ez a több mint 4 éves átplafonás, annak a töredékéből tudjuk védeni azt a akár pár százezer háztartást, aki talán beleesik egy ilyen sérülékeny fogyasztó kategóriába.
Zárásként Krisztián Busoly államtitkár mondta azt a napokban, hogy a nemzetközi helyzet miatt a következő tél, illetve 2027 tavasza is rendkívül nehéz időszak lehet, ha a Fekete-tengeri gáztermelés, a Neptun Deep és a csernavódai új atomreaktor blokkoknak a megépülése az húzódik. Románia át tudja, vagy mivel tudja áthidalni a kritikus, úgynevezett átmeneti időszakokat? Itt hát rendkívül fekete képet festett ön a helyzetről.
Hát itt így most hirtelen legalább három eszközt felsorolnék, amelyek nyilván egymást kell erősítsék, tehát egyik függ a másiktól. Ugye az első az a meglévő kapacitások. Milyen kapacitások állnak a rendelkezésünkre, és azokat hogy használjuk. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy azok a kapacitások, amelyek időszakos karbantartásra van szükség, az a karbantartás valóban megtörténjen. Amúgy most éppen a kettes reaktor az karbantartási munkálatok miatt van leállítva. Az egyes reaktor az év végén fog leállni egy több éven át tartó korszerűsítésre. Tehát ez a több mint 30 éves működés után fogják ezt a korszerűsítést megejteni, ami több évig fogja kivonni a forgalomból ezt az egyes reaktort. És emellett nyilván még vannak olyan más típusú, akár földgáz, akár más tüzelési erőművek, akinek ilyen rendelkezésre álló kötelezettségei vannak. Tehát ezekre mindenképpen oda kell figyelni, hogy kizárjuk azokat a véletlenszerű kieséseket a rendszerből, amelyek meg tudják zavarni a normális működést. Ugye láttunk májusban egy ilyen, és hát nem tudom, most volt szerencsénk, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, hogy teszteljük ezt a helyzetet. Ugye májusban egy hét leforgása alatt ugye az egyes, mind a kettes reaktor a csernavódai atomerőműnél kiesett a rendszerből, leállt. Az egyik meghibásodás miatt, tehát a másik, amit mondtam, a betervezett karbantartás miatt. És hát szinte egy hónapon keresztül nem állt rendelkezésre ez a két erőmű. Megoldottuk. Tehát volt megoldás rá, ugye főleg itt a diszpécser munkáját, az energetikai diszpécser munkáját dicséri, ez is az ők felkészültségüket és hozzáértésüket, hogy amikor ezek programozottan lesznek állítva, mivel pótoljuk, hát nyilván várjuk azokat az új erőforrásokat, új erőtermelőséget, amikről már beszéltem, napszél és tározók. Egy jó hír, ugye most a hétvégén jelentette be a dispatcher, hogy a tegnap elkezdődött a Maros-Németi erőműnek a tesztüzeme, és ez most már szinte szerintem akár napi szinten érezhető lesz a rendszerbe, amikor tesztelik, akkor több száz megawattnyi energiával járulhat hozzá a rendszerbiztonsághoz, és reményeim szerint már jövő évben ez a Maros-Németi erőmű, ez normális körülmények között teljes rangú erőműként lehet majd rá számítani, hogyha ha átmegy ezeken a tesztüzemeken és megkapja a termelői licencet. Ez az egyik, hogy a meglévő kapacitásokra oda kell figyelni, és folyamatosan B-tervet kell készíteni abban az esetben, hogyha valamilyen probléma. A másik az a rövid távú rugalmasságnak a növelése, és erről is beszéltünk már, hogy az akkumulátoros tárolás és ez a demand response, a keresletoldali válaszkészség, olyan eszközök, amelyek a rendszernek a rugalmasságát segítik, és ha ezek a rendszerek integrálva vannak is, és a piaci mechanizmusok pontra vannak téve, akkor sokkal több megújuló energiát tudunk átvenni a rendszerből, olyan megújuló energiát, ami ugye kiszámíthatatlan. És gyakorlatilag az van most, hogy Románia ezekben a napos órákban, ami most itt legalábbis az országnak a déli részén van, gyakorlatilag mi nagyon olcsón, hogy sokszor negatív áron exportáljuk a villamos energiát, például Bulgáriába, akiknek több ezer megawattnyi tározókapacitásuk van már, és a bulgárok nekik visszaadják szépen 6 óra után az esti órákban több száz lejes felárral. Tehát ezeknek az akkumulátoros tározórendszereknek a fejlesztése javítani fogja a rendszernek a rugalmasságát, és már az idén több száz ilyen megawatt tározókapacitás fog a rendszerről bekerülni, és lesz beüzemelve. Amivel, amint mondtam, a megújuló kiszámíthatatlan termelésének az egyensúlyozása lesz megoldva. És harmadik, amire nagyon nagy szükség van, az az import diversifikálás is, és a regionális piaci integrációnak az erősítése. Ugye a Neptune Deep az 2027-re várható, valószínűleg, hogy az év második felében, és hát mindig ott kell legyen valahol a napirenden, hogy mi van, hogyha nem lesz 2027, hanem 2028, vagy akár 2029 lesz. Sosem szabad feladni a piaci integrációt. A határkapacitásokat növelni kell, ez érvényes villamos energiára és földgázra is. Keresni kell mindig azokat a forrásokat, amiből importálni tudunk villamosenergiát, vagy akár földgázt, és ezzel a diversifikáció fokozással tudunk nyitani a külső piacok felé, és megpróbálhatunk így többletenergiát szerezni a román piacra.
Nagy Bege Zoltánt, a Csiga Energy energiapiacokért felelős igazgatóját hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.